A magyar ajkú zsidóság szellemi örökségeként ma a 20 éve eltávozott Rosenberg Annára emlékezünk. Rosenberg Anna 1902-1983 közéleti személyiség. A legmerészebb fantázia sem veheti fel a versenyt a valósággal. Mi történne például, ha azt mondanánk, hogy egy törékeny termetű pesti zsidó lány lett Amerikában hadügyi államtitkár, a hadügyminiszter helyettese? Ha mindezt állítanánk, valószínűleg azt a választ kapnánk, hogy hagyjuk abba a gyermekmeséket, és térjünk vissza a valósághoz. Mindez azonban történelmi tény. Anna Budapesten született egy jómódú asszimilás zsidó család másodszülöttjeként. Gyermekkorát semmilyen különleges esemény nem zavarta, gyors észjárású, szorgalmas tanulónak bizonyult, értelmessége zsenge gyermekkora óta jellemző volt rá. A család két lánya, Klári és Anna mindent megkapott, amire csak szüksége volt. Édesanyjuk, Bácskai Sarolta, népszerű gyermekmese írónő volt, aki nem hárította át a két lány nevelését senki másra. Anna 10 éves volt, amikor hirtelen gyökeres változás állt be életében. Édesapja, Lederer Albert nem csak bútorgyáros volt, hanem császári és királyi szállító is. A Ferenc József kori hivatalokat ő látta el a szükséges bútorzattal. Egy szép napon azonban egy megrendelt, óriási szállítmányt nem voltak hajlandók átvenni a császári és királyi hivatalnokok. Ez komoly csapást jelentett Lederer Albertre, kénytelen volt likvidálni vállalatát, és ezért azt határozta el, hogy kivándorol Amerikába. Nem a származása adta kezébe a vándorbotot, mert a magyarosítás fénykorában, a Ferenc Józsefi korszakban zsidó származású magyart csak ritkán ért bántódás felekezeti alapon. Anna sok megpróbáltatáson ment keresztül, és csak hamar kénytelen volt megismerni az amerikai élet súlyos nehézségeit, különösen a bevándorlók számára. Manhattanben végezte el a középiskolát, és semmi nehézsége nem volt az új nyelv elsajátításában. Mindössze 14 éves volt, amikor a New York Times egy pályázatán díjat nyert a szülőknek gyermekeikre gyakorolt hatása témakörben. Az első világháború kezdetén már jelentkezett szervezői tehetsége és felelősségérzete az új haza kiépítésében. A fiatal lány buzdította társait, hogy vállaljanak mind nagyobb részt közérdekű munkákból. Már akkor megnyilvánult különleges tehetsége különböző béhéltető bizottságokban, mert a diákok kötelező katonai kiképzése ellen a háttérben megbújt figurák úszítottak. Anna központi szerepet játszott a különböző diák küldöttségek tevékenységében, szervezetekben, és ezáltal növelte népszerűségét, mely már zsenge kora óta osztály része volt. Már kisdiák korában kibontakozott különleges tehetsége az emberi kapcsolatok terén. Miután Amerika bekapcsolódott az első világháborúba, a 15. életévét még nem betöltött Lederer Anna ápolónőnek jelentkezett és kórházi feladatot kapott, azonban akkor már több önkéntes hadi feladatot teljesített. Munkája lelkiismeretes, önfeláldozó végzéséért számos elismerésben részesült felettesei részéről. Kórházi ápoltjai közé tartozott 1919 nyarán egy Julius Rosenberg nevű chicagói szűnyeg nagykereskedő, aki könnyebb fajta frontsebesülése után utókezelésre került a kórházba. Az ápolónő és az ápolt között, amint ez gyakran megesik, szerelem fejlődött, aminek házasság lett a vége. Amikor férjét újabb hadiszolgálatra küldték, újból jelentkezett hadiszolgálatra az egyik New York-i kórházban, és akkoriban lett amerikai állampolgár. Anna mindössze 22 éves volt, amikor egy public relations irodát nyitott, és működése rendkívüli sikerrel járt, különösen a munkaügyi téren túlságosan gyakran előforduló vitákban. Ugyanakkor különleges sikereket ért el a Liberty Bonds nevű hadirészvények eladása terén. Anna neve így elég széles körben ismerté és elismerté is vált. Nem sok idő után kénytelen volt részt venni a politikai életben, mert megválasztották az egyik New York-i kerületi bizottságba. Ott szintén különleges sikereket ért el a közvetítés terén, és nem csak nevet, hanem önbizalmat is szerzett. Amikor 1928-ban Roosevelt lett New York kormányzója, gyakran kikérte tanácsát a munkahogyi konfliktusok terén. Anna neve széles körökben ismerté vált, és 1934-ben már egy National Recovery Administration nevű országos szervezet titkárnője, később pedig igazgatója lett. Akkor mondta róla New York híres polgármestere, hogy Anna többet ért el a közvetítések terén, mint bárki más egész Amerikában. Miután Roosevelt államelnök lett, nem felejtette el a filigrán kis asszonykát. Az ő személyes ajánlására egy tanulmányi bizottság tagjaként Anna Angliába és Svédországba utazott, az ottani ipari és munkaügyi kapcsolatok tanulmányozására. Sok más nagy fontosságú bizottságba is beválasztották, és mindenütt igyekezett nem csak jelképesen szerep. Számos felkérést kénytelen volt elhárítani, hiszen párhuzamosan, ha megszakításokkal is, irányította saját vállalatát is, melynek munkaköre rohamosan növekedett. Ugyanígy a tanácsadói díjak is. A II. Világháború éveiben több nagyvállalat sok tízezer dollárt volt hajlandó fizetni szolgálataiért. A világháború folyamán több igen fontos megbízást kapott, és a hadügyminisztérium egyik igazgatójává lett kinevezve. Irigyei nem álltak tétlen, és nem is nyugodtak, amíg 1942. májusában egy törvényjavaslat kapcsán, amely hivatva volt kormány alkalmazottaknak megtiltani, hogy magánvállalatokban is érdekeltek legyenek, Annát szenvedélyes támadások érték. A II. Világháború folyamán Roosevelt elnök felkérésére Európába ment, hogy az amerikai katonák panaszait ellenőrizze. Az államelnök titkos utasítást adott a parancsnokoknak, hogy vigyázzanak arra, ne történjen Annának semmi baja. Ez nem volt egyszerű, mert őreinek állandóan fejfájásokat okozott. Mindig az első arcvonal közelében akar tartózkodni. Az egyik tábornok jelentése a következő volt. A földön alszik, a katonák menüjét hajlandó csak elfogyasztani, és állandóan tiltakozik a megkülönböztetés bármilyen formája ellen. Hazatérte után néhány napra teljesen eltűnt, mert sok száz telefonbeszélgetést kellett eszközölnie a harctéri katonák fölkérésére. Mindig sikerült valamilyen személyi élményt átadnia a telefonbeszélgetések folyamán, mely olyan fontos volt egy feleségnek vagy egy anyának. Nem a II. Világháború volt az egyetlen, amelyben aktívan részt vett. Ugyanezt történt a koreai háború folyamán 1950 körül. Ismét az egyetlen nő volt a 12 tagú mozgósítási tanácsadói testület. 1950-ben érte el Rosenberg Anna karrierje csúcspontját, amikor az amerikai hadügyminisztérium élére a II. Világháború legendás vezérkari parancsnokát, Marshall tábornokot nevezték ki. A tábornok előterjesztésére Truman elnök Rosenberg Annát nevezte ki helyettes hadügyminiszterré, lévén az egyetlen nő, aki ilyen tisztséget betöltött. A tábornok biográfiájában, amely 1982-ben jelent meg New Yorkban, a szerző csaknem egy egész fejezetet szentelt Annának. A szerző idézi a vezérkari főnöknek az erősen magyar kiejtésű hadügyi államtitkárnőről tett elismerő megjegyzését. Kinevezésében semmi más nem vezérelt, mint azon érdemei, amelyeket Roosevelt, majd Truman elnök megbízásából végzett kényes feladatai teljesítésében. Azon túl mindössze 3 évig maradt meg a Pentagon helyettes főnökeként, mindössze évi 15 ezer dollár fizetéssel. Pozícióját hazafias megbízatásnak tekintette, és ennek dicsőséggel tett eleget. Anna néhány fontos könyvet is írt a közbiztonság, valamint a háború folyamán a családdal kapcsolatos problémákról. Amikor tehát azzal kezdtük, hogy pesti zsidó lány lett Amerika helyettes hadügyminisztere, nem túloztunk.